Ez itt a Pozsonyi Podcast 12. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm minden kedves hallgatónkat. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a napokban elmarasztotta Szlovákiát. Vosics Miklóstól a Szlovák Állami Erdőgazdaság a Benes dekrétumok alapján akar elvenni 35 hektárnyi erdőt az észak-kelet-szlovákiai Bártfa környékén. A strasbourgi ítélet nem a per érdemi részét illeti, hanem a szlovákiai bírósági eljárás igazságosságát. Így ez továbbra is kérdéses marad, megtarthatja a tulajdonát a szlovák állammal pereskedő Vosics Miklós. Mennyire befolyásolhatják ma is hétköznapjainkat a 75 évvel ezelőtt elfogadott, a kollektív bűnösség elvére épülő Benes dekrétumok? És mit mondhatunk el mindezek alapján a szlovákiai kisebbségek egyenjogúságáról? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Fiala Butora János ügyvéddel, aki a strasbourgi bíróságon Vosics Miklós perében megbízott szakértőként vett részt. János, üdvözöllek a vonalban!
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Zoli!
A strasbourgi bíróság kimondta, hogy a szlovákiai eljárás nem felelt meg az Európai Emberi Jogi Egyezmény szabályainak, az ügy érdemi részét viszont nem érintette, arra az elsőfokú bíróság fog dönteni. Hogy látod, van rá esély, hogy ezek után az elsőfokú bíróság Vosics Miklós javára döntsön, ahogy ezt egyszer már megtette?
Igen, nagyon nehéz helyzetben lesz az elsőfokú bíróság, hiszen egyrészt kötve van a legfelső bíróság véleményével, ami alapján el kellene kobozni a földet. Ugyanakkor itt van egy strasbourgi döntés, ami alapján a legfelső bíróság döntése egy igazságtalan eljárás következtében született. Tehát a kettőt egyszerre nem tudja alkalmazni, és ilyen esetben szerintem a hazai szabályok alapján a legfelső bíróság döntését lesz kénytelen követni, és el fogja kobozni a földet.
De ő érvelhet valószínűleg azért az eljárás során azzal, hogy a strasbourgi bíróság tulajdonképpen kimondta ennek a legfelső bíróságon zajló eljárásnak a szabálytalanságát.
Ezt nyilván meg is fogja tenni, és ez tényleg nehéz helyzetbe fogja hozni a bíróságot, de ha tegyük föl, a javára is dönt, az állam nyilván fellebbezhet. És végső soron megint a legfelső bíróság fogja eldönteni az ügyet, és ott már tényleg nem hiszem, hogy saját magukkal szemben döntenének, a saját korábbi döntésükkel szemben döntő, bár elképzelhető.
Uh-huh. A strasbourgi bíróság foglalkozott már érdemben a Benes dekrétumok kérdésével, azaz azzal, hogy az elkobzások, amelyek a Benes dekrétumok alapján történnek, hogy mennyire vannak összhangban az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel?
Ezzel nem, illetve ilyen jellegű ügyel nem, mivel olyan ügyekkel tudok csak foglalkozni, amikor az elkobzás a múltban történt, és ezt kifogásolták. És ugye Szlovákia, és illetve Csehország álláspontja is mindig az volt, de most foglalkozunk Szlovákiával, hogy ezek a múltban történtek, ezek a dolgok, ez egy lezárt ügy, ezt már ne bolygassuk, a jelenlegi jogviszonyokat ez nem befolyásolja. És ez az ügy abban új, és abban rendkívül nagy a jelentősége, hogy függetlenül attól, hogy az érdemi elkobzásban nem döntött a bíróság, de az eljárás során kiderült, hogy most, a 21. században is szlovák bíróságok koboznak el földet a Benes dekrétumokra hivatkozva. Tehát egy 46-os le nem zajlott elkobzást most befejeznek a bíróságok, ugye 2015-ös a legfelsőbb bíróság döntése, és ez önmagában rendkívül jelentőségi dolog, attól függetlenül, hogy mi történik tovább ebben az ügyben. Hát az Európa Unió is, meg más nemzetközi szervezetek is vizsgálták már Szlovákiában ezt a kérdést, de minden esetben azzal zárták le, hogy ez tényleg egy régi ügy, és nincs hatáskörük, hogy azt vizsgálják, hogy 45-48 között mi történt. De most egy mostani dologról beszélünk.
Tehát ilyen ügyel még nem találkoztál, amikor gyakorlatilag aktuálisan alkalmazzák a Benes dekrétumokat?
Szlovákiában, igen. A hazai szervek előtt ez időnként a sajtóban megjelenik, hogy nem is bírósági eljárásban, sokszor közigazgatási eljárásban koboznak el embereket, emberektől földet a Benes dekrétumokra hivatkozva, különböző nagyon furcsa módokon. De ez az első eset, amikor ez Strasbourgba jutott. Vagy legalábbis az első eset, amikor érdemben foglalkozott a bíróság ilyen ügyel.
Uh-huh. És arra látsz esélyt, hogyha ismét eljut, tehát hogy a hazai jogorvoslati lehetőségeket, hogyha kimeríti Vosics Miklós ebben az ügyben, hogy esetleg eljusson megint Strasbourgig, és akkor végre érdemben foglalkozom vele a strasbourgi bíróság is?
Én gondolom, hogy ez fog történni, igen.
Hogy látod, az mennyire megalapozott az a gyakran emlegetett kijelentés, hogy a Benes dekrétumok gyakorlatilag nem eltörölhetőek, nem kiiktathatóak a jelenlegi szlovák jogrendből?
Ez egy kicsit bonyolult kérdés, mivel eltörölni tényleg nem igazán lehet őket, maga a kifejezés az nem igazán fedi le a jogi valóságot. Mit értünk egyáltalán eltörlés alatt? Ezeket a dekrétumokat hatályon kívül helyezték. Ilyen értelemben már újra eltörölni őket nem lehet. Ugyanakkor ezek örökké a szlovák jogrend részei lesznek. Ilyen értelemben se lehet eltörölni őket. A kérdés inkább az, tehát olyan értelemben lehet eltörölni őket, hogy amilyen joghatást máig kifejtenek, annak ellenére, hogy nincsenek már hatályban, azt lehet semmisíteni, illetve kompenzálni. Illetve azokat a károkat, amiket okoztak a dekrétumok, különböző károkról beszélünk itt, vagyoni, egyéni, közösségi, szimbolikus, ezeket is lehet kompenzálni. Ezt is érthetjük eltörlés alatt. Ilyen értelemben el lehet törölni őket. De pusztán magát a jogszabályt nem igazán.
Tehát, hogy ezt mondjuk akkor úgy képzelhetjük el, hogy hoznak egy új jogszabályt, amely kezeli azt a helyzetet, ami kialakult a Benes dekrétumok máig tartó következményei miatt?
Pontosan számba kellene venni, hogy milyen károkról beszélünk. Tehát milyen negatív hatásai voltak a dekrétumoknak, és vannak máig, mivel ugye ez az eset egy mai helyzetre mutat rá. És ebből mi az, amit az állam tud kompenzálni, és mi az, amit akar. Vannak károsultak, vannak a károsultaknak leszármazottaik, sőt, tulajdonképpen a magyar közösség, mint olyan, illetve a német közösség is károsult, a közösségnek is vannak képviselői. Ezek kifejezhetik az igényeiket, mi az, amit ők nagyon sérelmeznek a dekrétumokon, a múltban és most, és utána ez alapján tudunk egy konkrét javaslatot megnézni, hogy mégis hogyan kompenzálhatná ezt az állam. És mondom, ebben sok minden beletartozik, de ha ez a kompenzáció megtörténne, akkor, vagy jó átétel, akkor mondhatnánk, hogy igen, sikeresen túlléptünk a dekrétumokon. Addig ez nem történik meg.
Esetleg arról nincs tudomásod, hogy felmérte már valaki, vagy voltak-e arra kísérletek, hogy vajon mennyi embert érinthetne egy ilyen kárpótlás, és vajon, hogy milyen anyagi vonzatai lennének ennek?
Itt szerintem nem csak anyagi kárpótlásról beszélünk, itt, és lehet, hogy nem is ez a legfontosabb. Vannak felmérések az a kapcsolatban, hogy mennyi földet koboztak el egyénektől. Tehát történészek ezt már felmérték, vannak számok, de hogy most mennyi ember nyújtana be egyéni kárpótlást, azt szerintem senki nem tudja. Hogy egyáltalán hány embernek van tudomása arról, hogy a felmenőitől mondjuk a Benes dekrétumok alapján nyújtottak be egyéni kárpótlást, elnézést, a felmenőitől a Benes dekrétumok alapján vettek el vagyonokat, ezt nem tudjuk. De ezen kívül ugyanilyen fontos szerintem az valamilyen fajta szimbolikus kárpótlás is. A Benes dekrétumok kifejeztek valamilyen állami politikát, nem mennék be a részletekbe, de része volt annak a folyamatnak, ahogy a háború után a magyar kisebbség helyzetét próbálta megoldani Szlovákia. És ennek a kezdetén az állt, hogy meg akartak szabadulni teljesen a magyar kisebbségtől, kitelepítéssel és más módon. Ennek része volt, volt az, amit benekrétumokként emlegetünk. Ez végül lezárult, de bizonyos károkat okozott magának a közösségnek is. Tehát lezárult úgy, hogy nem számolta fel a magyar közössége Szlovákia, megint csak különböző okokból, de károkat okoztak a benekrétumok a közösségnek. Annak az elismerése, hogy ez egy hibás politika volt, és az állam mostantól kezdve másképp áll a magyar közösséghez, szintén nem történt meg. Tehát igazából a dekrétumok szellemében soha nem szakított az állam. Ennek nincs anyagi vonzata önmagában, de szerintem ez a magyar közösségnek nagyon fontos lenne. Itt tulajdonképpen nem is az a lényeg, hogy Benest vagy az akkori politikai vezetőket elítéljük azért, mert ők meg akartak szabadulni a magyar kisebbségtől. Ez a történészek feladata, hogy vizsgálják az ő motivációjukat abban a helyben és időben. Itt a kérdés az, hogy a mai állam, illetve a szlovák nemzet, vagy a szlovák többség vagy az állampolgárok közössége hogy áll ehhez a kérdéshez. Továbbra is úgy gondolják, hogy ez a szellemiség érvényes, ez a szlovák állam és alkotmány alapját jelenti, vagy pedig szakítani kívánnak ezzel, és szimbolikusan is kifejezik, hogy ez nem az ő politikájuk. A német kisebbséggel szemben Csehországban ez már megtörtént, nálunk egyelőre ez még függőben van.
Arról mit gondolsz, ami a legfelsőbb bíróság ítéletében is szerepel, illetve hát egy elég gyakran hangoztatott érv, hogy a Benes dekrétumok kérdésének a megnyitása, hogy ez egy instabilitást okozhatna a szlovák jogrendben és a társadalomban is, és hogy az államnak a tekintélyét valahogy ezzel megkérdőjeleződne az állam tekintélye. Hogy ez mennyire egy elfogadható érv, akár jogi szempontból, akár társadalmi szempontból?
Szerintem ez egy álérv, amit azért szoktak bevetni, hogy tabusítsák a témát tulajdonképpen. Két okból. Az egyik az, hogy ez az ügy is jól mutatja, hogy itt nem az érintettek vetik fel a Benes dekrétumok kérdését, hanem itt maga az állam az, ami nem hagyja nyugodni a múltban elért status quo-t, és maga az állam az, aki újonnan alkalmaz dekrétumokat, hogy vagyonokat kobozzon az emberektől. Tehát itt a panaszos nem maga indított pert, az állam indított ellene pert, ő csak vélekezett ebben a perben, így került ez a strasbourgi bíróság elé. De a fontosabb dolog az, hogy igen, az szokott lenni azért, hogyha a dekrétumokat fogadott, akkor tulajdonképpen a második világháborús rendezést ássuk alá. Szerintem ez egy teljesen abszurd kijelentés. Hát itt magának a diskurzusnak van lehetősége meghatározni, hogy mi az, amit egyáltalán vitatunk, tehát mi az, amin változtatni kellene. Ha például egy szimbolikus bocsánatkérésre kerül sor, nem hiszem, hogy az aláásna a második világháború eredményeit, ha egyéni kártérítésekre is sor kerül, ha abszurdum minden, amit a szlovákiai magyarok követelni tudnának, itt teljesülne, az miben ásná alá a második világháború rendelkezéseit? Talán az oroszok visszaadnák a Leningrádot Németországnak? Abszurd. Vagy például ugyanígy Szlovákia és Magyarország határait, ez egyáltalán semmiben nem befolyásolja. Ezek a részei második világháborús rendezésnek, ettől nagyon könnyen elválaszthatók a dekrétumok, és ehhez fontos megjegyezni, hogy ráadásul a dekrétumok még csak nem is nemzetközi jóváhagyással születtek, tehát a második világháborús rendezés keretében próbálta az állam a magyarok ügyét felvetni a Potsdami konferencián, de ott erre nem érkezett jóváhagyás. A németek kitelepítése az igen, része volt tulajdonképpen a második világháborús rendezésnek, de maga a dekrétumok egyáltalán nem. Ez egy önálló lépés volt, amit azért próbálnak a második világháború kérdése alá beszuszakolni a támogatói, hogy tulajdonképpen, ha valaki azt firtatja, az egészet kelljen firtatni, ami nyilván lehetetlen, de én pedig azt mondom, hogy ez nagyon könnyen elválasztható, sőt a dekrétumok különböző kérdésekből állnak, amiket külön-külön lehetne vizsgálni.
Azt látod, hogy a dekrétumok kérdésének a rendezése végbe mehet a magyar állam közbenjárása nélkül?
Persze. Természetesen megint csak több alkérdésre lehet ezt szétbontani. Nem szigorúan a dekrétumokkal kapcsolatos, de a második világháború utáni helyzet, vagy a magyar kisebbség helyzetének a rendezésének része volt a szlovák-magyar lakosságcsere. Ha azzal akarna valaki valamit kezdeni, azt vizsgálni, hogy az mennyire önkéntesen valósult meg, stb., abban nyilván be kell vonni a magyar államot is. De ebben a kérdésben pont talán még csak nem is célszerű szerintem. Egyrészt ez a Szlovákiában maradt magyar nemzetiségű állampolgárok és a szlovák állam viszonyát befolyásolja. És itt a szlovák állam és a szlovákiai magyar kisebbség az érdekelt felek. Most képzeljük el, hogy itt valamilyen megállapodást kell kötni, ennek valamilyen kompromisszum lesz, lehet a végeredménye. Most mindegy, hogy milyen. A magyar állam a szlovákiai magyarok nevében nem igazán tud egy ilyen kompromisszumot elfogadni. Bármilyen engedményt tenne a magyar állam, az a szlovákiai magyarok nevében nem igazán legitim. Itt nekik maguknak kell kifejezni, hogy mi az, amit mi az, amit méltányos kárpótlásnak tartanak, és mi az, amit mi az, amit elfogadnak, mi az, amit nem. És van ennek még egy aktuális vonatkozata, ha megnézzük, a magyar állam nem igazán érdeklődött, tehát hogyha nézzük a mostani aktuális helyzetet, a magyar állam nem igazán érdeklődött ez iránt, a per iránt, tehát nem is avatkozott be a perbe, és nem is adta ki például a sajtónyilatkozatot sem. Nem különösebben aktívak ebben a kérdésben. Nyilván erre megvannak az okaik, de én úgy gondolom, hogy ez egyébként helyes, mivel ez tényleg Szlovákia és a szlovákiai magyarok közötti kérdés.
Viszont itt most konkrétan az érintett személy magyar állampolgár, és szerintem valószínűleg más esetekben is előfordul, hogy magyar állampolgárokat, tehát olyan egykori szlovák, most már magyar állampolgárokat kellene kárpótolni, akiknek a felmenőit érintette a Benes dekrétumok ügye.
Biztos, hogy vannak közöttük ilyenek is, de ugye a nagy többség a Szlovákiában lakik továbbra is. És akik Magyarországon élnek és magyar állampolgárok, őket is szlovákiai magyarként érintették a dekrétumok. Tehát vagy ők, vagy a felmenőik akkor Szlovákia területén éltek, és Szlovákia állampolgárai voltak, illetve ettől az állampolgárságuktól fosztották meg őket. Másodlagos lehet itt a szerepe a magyar államnak, még akkor is, ha most magyar állampolgárokról van szó.
A Benes dekrétumok kapcsán gyakran felmerül, hogy a szlovák jogrend mennyire tartja egyenrangúnak, egyenjogúnak a szlovákiai kisebbségeket. És hát ennek egy ilyen szemléletes példája az alkotmány preambuluma, ahol ugye, ami a mi szlovák nemzet szavakkal kezdődik, és csak így járulékosan említi a kisebbségeket. Ma a szlovák államjogban, vagy a jogelméletben mennyire tartják államalkotó elemnek a kisebbségeket?
Erre így nehéz válaszolni, mert attól függ, hogy mit ért valaki államalkotó alatt. Maga a preambulum egy deklaráció. Tehát önmagában tételes jogi hatása nincs, mondják. De ugyanakkor ez nem teljesen igaz. Például a preambulumra is hivatkozott már az Alkotmánybíróság, amikor azt hiszem az egyházi törvényt vizsgálta, aminek a módosítása lehetetlenné tette egy muszlim egyház bejegyzését Szlovákiában, és egy elég bizarr érvelés során az Alkotmánybíróság preambulumból vezette le, hogy ugye benne vannak a civil-metódi hagyományok, és ez a kereszténységnek a preferálását jelenti, ezért rendben van, hogy olyan szabályt fogadtak el, ami a muszlim egyház bejegyzését nem teszi lehetővé. Hát ilyen alapon a preambulumból le lehet vezetni azt is, hogy miért lehet korlátozni a magyar kisebbségnek különböző jogait, vagy bármelyik más kisebbségnek, de ez inkább kivételes eset. Vannak más egyéb részei az alkotmánynak is, meg a jogrendnek is, amik hátrányosak a magyar kisebbség számára. A preambulum igazából egy szimbólum, egy politikai deklaráció tulajdonképpen arról, hogy ki hogy képzeli az állampolgárok viszonyát, hogy itt aláfelé rendelő viszony van a többség és a kisebbségek között, vagy pedig mindenki egyenlő, és így a nyelvük is egyenlő, és ilyen módon próbáljuk meg kezelni a részletszabályokat. Hát nem ez az utóbbi érvényesül, hanem az előbbi, aláfelé rendelő viszony van, egyenlőtlenség van, az alkotmány ezt a preambulum ezt szimbolizálja.
Milyen a nemzetközi gyakorlat egyébként ezen a téren, hogy itt lehet tudni, hogyan kezeli, akár ilyen, hogyha ezt a szimbolikus kérdést nézzük is, az európai államok alkotmányai hogyan kezelik a kisebbségeket. Hogyha jól tudom, a magyar alkotmányban benne van, hogy államalkotóak a kisebbségek. Például.
Benne van, igen. Amennyire tudom, de nem igazán vagyok szakértő a magyar alkotmánynak. És többi alkotmány is, hát különböző gyakorlatok vannak. Tipikusan most már a polgári elfelé mozdulunk el, tehát az alkotmányozók, illetve az államalkotók magának az államnak a polgárai. Ez a jellemző mindenütt. És tulajdonképpen a szlovák alkotmánypreambuluma is kettős. Egyrészt beszél szlovák nemzetről és kisebbségekről, és utána Szlovákia polgárairól, tehát ott is megjelenik már ez a kettőség. Mondom, nem ez okozza a fő problémát, hanem az egyéb tételes jogi szabályozás az alkotmányban és máshol is, és ez az, ahol Szlovákia sokkal jobban elüt az európai jó példáktól, de igen, preambulum szintjén is lehet ezt vizsgálni.
Hol látod ezeket a legnagyobb hiányosságokat, ahol a jogrend leginkább hátrányosan érinti a szlovákiai magyarokat, a kisebbségeket?
Hát a nagyon szembeötlő ugye a nyelvi szabályozás. Tehát Szlovákiában a szlovák van államnyelvi szinten, a többi nyelv kisebbségi szinten, köztük a magyar is. A magyar ezzel a legnagyobb arányú kisebbség Európában, aminek a nyelve nem hivatalos nyelv. Tehát az alkotmány alapján államnyelv a szlovák, és van egy törvényünk az államnyelv törvényről, ami sokkal szigorúbb és sokkal tágabban követeli meg a szlovák használatát, mint a kisebbségi nyelv használati törvény, ami ebből bizonyos kivételeket szab. De gyakorlati szempontból ez egyáltalán nem felel meg a magyar kisebbség igényeinek. Tehát egy törpe kisebbség, ami csak néhány községben van jelen, az ő igényeiknek felelhetne meg a jelenlegi kisebbségi nyelvhasználati törvény, de a magyaroknak, mind egy nagy kisebbségnek egészen másra lenne szükségük. Az például egészen abszurd, hogy büntetéseket is ismer az államnyelvtörvény Szlovákiában, sőt ezeket alkalmazzák is. Sőt, egyébként ezzel kapcsolatban is lesz nem sokára egy strasbourgi döntés. Ezért az Európa Tanács szokta is kritizálni Szlovákiát. De ez csak egy példa. Említhetném a közigazgatási beosztást. Tehát az állam 79 járásra oszlik, és ezeket pont úgy hozták létre, hogy ne legyen köztük magyar többségű, csak a két csalló közé, a Dunaszerdahelyi és a Komár, amit másképp nem lehetett megoldani. És a 8 megye is úgy lett kialakítva, hogy ne legyen köztük magyar többségű. Ez egy explicit kifejezése annak, hogy fél az állam magyar irányítás alá helyezni egyes régiókat. Ez ugyanakkor komoly károkat okoz. A gazdaságfejlesztési téren, a nyelvhasználati téren, intézményfenntartási téren, és így tovább. A kulturális politika a harmadik ilyen terület, ezt már nem is részletezem, és talán az oktatást említhetném negyediknek.
Ami viszont érdekes, hogy a diszkriminációs ügyek terén, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a sajtóban milyen ügyek fordulnak elő gyakrabban, elsősorban a romákat érintő diszkriminációs ügyekről gyakrabban hallunk, ugye sajnos ezek nagyon nagy számban előfordulnak Szlovákiában, és ezeket rendszeresen bírálják nemzetközi, illetve Európai Uniós intézmények is. Ugyanakkor a magyarokat érintő hátrányos megkülönböztetésről nem igazán hallani. Ezt minek tudhatjuk be?
Mert a magyarokat érintő hátrányos megkülönböztetés tipikusan magából a törvényből fakad. Tehát itt nem egyéni rossz hiszeműségről van szó. Látnunk kell, hogy egyéni szinten a magyar-szlovák együttérés az, ha nem is teljesen problémamentes, de jónak számít. Tehát nem jellemző, és ezzel is szokták magyarázni, hogy Szlovákiában nincs nemzetiségi elnyomás. Hát attól függ, hogy ki mit ért ez alatt, de ha egyéni rossz bánásmódot értünk ez alatt, akkor az valóban nem nagyon jellemző. Van egyébként, megjelenik néha sajtóban ilyen is, hogy a magyar nyelv használata miatt bántalmaznak valakit, vagy kirúgnak a munkahelyéről, de szerintem se ez a jellemző. Viszont ugyanakkor mondjuk van itt egy államnyelvtörvény, ami különbséget tesz az emberek között a nyelvük alapján, és ez egy rendszer szintű megkülönböztetés, ami okoz komoly károkat rendszer szinten, és ezek lecsapódnak egyéni életekben a sorsokban is. Na ezt az antidiszkriminációs törvény alapján nem lehet kezelni, vagy panaszolni, mivel az ilyen szituációkra nem vonatkozik, amikor kifejezetten a törvény különböztetik. Vagy mondjuk az a megyebeosztás, amit mondtam, az antidiszkriminációs törvény azzal nem tud mit kezdeni. Tehát tény az, hogy ilyen egyéni megkülönböztetés szempontjából a romák sokkal rosszabb helyzetben vannak, Európa szerte, vagy legalábbis Közép-Európa szerte, és ők azok, akik sokkal rosszabb szociális helyzetben is vannak. Úgyhogy természetesen nagyon sok kiugró probléma éri őket. Nem tudom elképzelni, hogy mondjuk rendőrök csak azért bántalmaznának valakit, mert magyar nemzetiségű, romákkal viszont előfordul. Tehát ezt a különbséget látnunk kell. Ugyanakkor a rendszer szintű megkülönböztetés szempontjából a magyarok is nagyon távol állnak az egyenlőségtől. Csak épp az nem a diszkriminációs kérdés.
Ez ellen akkor hogyan lehet védekezni? Ez tulajdonképpen akkor eljutunk oda, hogy ez inkább társadalmi, politikai téren kezelhető. Hogyha jól értem, amit magyarázol.
Részben igen. Nagyon gyakran ugyanakkor ezek emberi jogi jogsértések. És ilyen módon lehet velük foglalkozni. Vannak erre szakosodott szervek, és például az Európa Tanács, amit említettem, az ő vizsgálóbizottságai a magyar kisebbség kapcsán is gyakran szokták kritizálni Szlovákiát, pont olyan ügyekben, amiket mondtam. Illetve úgy gondolom, hogy ilyen ügyek a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára se juthatnak, és el is fognak, tudok is olyanokról, akik itt terveznek panaszban, illetve vannak is már folyamatban panaszok.
Tehát ezek egyéni jogsértések kapcsán benyújtott keresetek, vagy elindult igen. Ügyek?
Igen, igen. Ott csak egyéni jogsértéseket vizsgálnak, de ez ugyanakkor mindig csak a jéghegy csúcsa. Nyilván az általános változás törvényváltozással jöhet, illetve részben az alkotmány módosításával is, de nagyon sok törvény van, amit módosítani kellene. Mondjuk egy igazságos közigazgatási beosztáshoz nyilván több törvényt is módosítani kellene, nem csak azt az egyet, ami a járások és megyék határait megszabja, hanem a hatáskörögtől kezdve minden másik, ezhez kapcsolódnak nyelvhasználati szabályozások, finanszírozás és így tovább. A kisebbségek jogállásáról szóló törvény, amiről most szó van, ez például egy ilyen lépés lehet afelé, hogy Szlovákia úgymond partnerként fogadja el az itt élő kisebbségeket, és valamilyen jogosítványokat ruházzon át rájuk.
Igen, ugye a kormányprogramban szerepel az, hogy a koalíciónak el kellene fogadnia egy ilyen törvényt. Szerinted mire kellene ügyelnie a kormánynak egy ilyen törvény előkészítésénél? Mik azok, amik egy ilyen törvényt igazán hatékonnyá tudnak tenni?
Úgy gondolom, hogy önmagában a törvény elfogadása nem sokat jelent. El lehet fogadni ezt a törvényt úgy, hogy gyakorlatilag a mostani helyzetet konzerválja csak. Akkor van értelme, hogy ha valamilyen tényleges előrelépést jelent a kisebbségeknek, és itt két fő terület van, amit érint. Az egyik a nyelvhasználati szabályozás, tehát nem szabad olyannak meghagyni a szabályozást, amilyen most, hanem itt a törvény kapcsán módosítani kell a nyelvhasználati szabályokat is. A másik pedig azt, amit eufemisztikusan a saját ügyeikben való döntésnek, vagy döntéshozatalnak szoktunk hívni, ez pedig gyakorlatilag arról szól, hogy valamilyen önkormányzati szerveket kell fölállítani, amik a kisebbségek ügyeiben dönteni tudnak. Tehát leegyszerűsítve, most, ha meg akarjuk kérdezni, hogy a magyar kisebbségnek mi a véleménye arról, kell nekik egy új színház, nincs kit megkérdezni, senki nem képviseli a magyar kisebbséget. Ha meg akarjuk kérdezni, hogy a ruszin közösség szeretne több ruszin nyelvi óvodát, nincs kitől megkérdezni. Nem képviseli senki azt a közösséget. Ez önmagában nem okoz problémát, a szlovákoknak sincs ilyen szerve, de ugye a szlovák nemzetiségi képviselők a parlamentben, kormányban van bőven, ők képviselik elvileg az egész államot és a szlovák nemzetet is. Most a kisebbségeknek is kell valamilyen mechanizmus, ahol tudnak dönteni azokban a kérdésekben, ami csak őket érinti, tehát úgymond belügyeik, és tudnak vélemény nyilvánítani olyan kérdésekben, ami érinti őket, de nem csak az ő döntésük, illetve részt tudnak venni a döntéshozatalba olyan ügyekben, ami közös ügy. Ez egy nagyon fontos, lényeges eleme a kisebbségek jogállásáról szóló törvénynek, és nem láttam volna, hogy ez megjelent volna hangsúlyosan a kommunikációban. Lehet, hogy azért, mert még ennek a módozatait keresik, de lehet, hogy sokan nem is tudatosítják, hogy miről van itt szó. Ezt hozzátenném, hogy én részt vettem, dolgoztam abban a munkacsoportban, ami kidolgozta az előző kormány alatt, tehát az előző ciklusban ennek a vázlatát. Ott bőven elmondtam erről a véleményemet, de ezek a vitáspontok, ezek továbbra is részei az anyagnak, tehát ezek nem lettek eldöntve. Valamilyen politikai döntést kíván az, hogy mégis milyen módon biztosítjuk akkor a kisebbségeknek legyen lehetőségük döntéseket hozni.
Ugye itt nyilván az is befolyásolja ezt a helyzetet, amiről te is beszélsz, hogy nincs, aki képviselje a kisebbségeket, hogy jelenleg nincs magyar párt például a parlamentben. Ugye amíg volt magyar párt a parlamentben, addig nyilván a szlovák közvélemény is úgy kezelte ezt a helyzetet, hogy megvan a magyaroknak az elfogadott képviselete. Most viszont egy új helyzet állt elő, nincs magyarokat képviselő párt a parlamentben, és ez lehet, hogy fel is gyorsíthatja ezt a folyamatot, hogy tényleg előáll, a nagyobb szükségünk lesz arra, és nagyobb elfogadottsága is lesz ennek a gondolatnak, hogy legyen egy reprezentatív testülete a kisebbségeknek?
Lehetséges, és lehetséges ellenkezőleg is érvelni. Itt azt mondanám, hogy ha van magyar párt, ebből a szempontból az is csak egy szükségmegoldás, hiszen eleve nem képvisel mindenkit, és nincsenek meg azok a jogosítványa, ami egy ilyen döntéshozó szervnek meg kellene, hogy legyenek. Tehát ahol jó működő modellek vannak, ott van kisebbségeket képviselő párt, és van mellette egy önkormányzati szerv, nem, Szerbia egy közeli példa, ott van egy magyar párt a parlamentben, és van egy magyar nemzeti tanács, amit csak a magyarok választanak, és aminek megvannak a jogkörei, hogy nem tudom, ha helyi szinten létre akar hozni egy múzeumot, a Magyar Kultúra Múzeumát például, akkor azt ők eldöntik, hogy mennyi pénzt hajlandók erre áldozni, és így tovább, és így tovább. Ilyeneket egy magyar párt nálunk igazából nem dönthet el, nyilván politikai szinten lobbizni tud érte, de ez akkor sem az ő hatásköre, hogy intézmény fenntartó legyen például. Ezért van szükség mind a kettőre. Hogy politikailag ebben a helyzetben ez most nehezebb vagy könnyebb, azt egyelőre nem tudom megítélni, szerintem senki, meglátjuk. A hátránya az, hogy nincsenek ott a képviselők, hogy a folyamat során érveljenek az mellett, hogy mégis mik azok a lényeges elemek, amik a kisebbségek számára fontosak, hogy megjelenjenek ebben a törvényben. Tehát nincsenek ott a folyamatban, nem képviseli senki a kisebbséget. Remélem, hogy erre találnak valamilyen más megoldást.
A kormányprogramban még szerepel az is, hogy megfontolják egy kisebbségi hivatalnak a létrehozását. Ez mennyire lenne szerint szükséges, vagy ez tulajdonképpen helyettesíthetne egy ilyen önkormányzati szervet, amelyikről beszélsz, hogy milyen funkciója lehetne ideális esetben egy ilyen hivatalnak?
Ezt nagyon nehezen hiszem, hogy egy ilyen önkormányzati szervet helyettesíthetne, hiszen ez egy állami hivatal. Jó, el lehet képzelni a köztes megoldásokat, de ez akkor sem lenne szerencsés. Egy önkormányzati szervet azt a kisebbség képviselői választanak ideális esetben. Így tudják aztán kifejezni, hogyha nem értenek egyet adnak az irányával, és akkor másokat választanak oda. Állami hivatalért pedig a kormány vállalja a felelősséget, illetve a parlament. Ennek inkább az lehet a funkciója, hogy az állami szervek politikáját alakítsa és koordinálja a kisebbségek irányában. Nyilván ez is egy mód a kisebbségekkel való kapcsolattartásra, és nem látjuk még a tervet, hogy mégis miben lenne más ez, mint a jelenlegi kormánybiztos hivatal, de kétségkívül van lehetőség annak a javítására. Kapacitásban érdemes növelni, hatáskörökben is. és érdemes megfontolni, hogy jó ötlete minden kisebbséget egy mechanizmusba tömöríteni, miközben teljesen más igényei és problémái vannak a magyaroknak, a romáknak, a ruszinoknak, illetve a többieknek.
Azt hogy látod, mennyire felkészült ma a szlovákiai magyar kisebbség arra, hogy szakmai hátteret biztosítson egy ilyen, mondjuk egy ilyen törvény előkészítés, ez például, amiről beszéltünk, tehát gyakorlatilag a kisebbségek jogállásának a megreformálásához. Mennyire tud mondjuk a szlovákiai magyar civil szféra ebben partnere lenni a kormánynak? Vannak erre mechanizmusok, lehetőségek?
Hát szakértők vannak, akik ismerik az adott területet. Ebben én nem látom az akadályát annak, én nem ebben látom az akadályát annak, hogy a szlovákiai magyarok véleménye megjelenjen a törvény előkészítés során.
Ha nem?
Hát van-e fogadókészség? Van-e politikai akarat azokat a megoldásokat átültetni? Azt is mondhatnám, hogy ha születik egy politikai megegyezés arról, hogy például milyen legyen a nyelvhasználati szabályozás, és milyen módon képzeljük el a döntéshozatalt, ezeket kodifikálni már nem olyan nehéz feladat. És igen, itt vannak részletkérdések, amikre oda kell figyelni, de ez szakmailag nem egy megoldhatatlan dolog. És azt, hogy milyen igényei vannak mondjuk a magyar kisebbségnek, de a többiekről is beszélhetünk, arra pedig vannak civil szervezetek, amik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, javaslatokat is írtak, ezekhez lehet nyúlni. A saját magam nevében is tudom mondani, hogy az elmúlt ciklusokban is én több ilyen szakmai egyeztetésen részt vettem, és több törvénymódosításhoz is hozzájárultunk. Politikai akarat kérdése az, ami szerintem sokkal nehezebb dolog, mint az, hogy van elég szakértelem a szlovákia magyarok oldalán. Szerintem van.
Elmarasztalt a Szlovákiát az Emberi Jogok Európai Bírósága egy a Benes dekrétumokkal kapcsolatos perben. Ennek kapcsán beszélgettünk Fiala Bútora János ügyvéddel arról, rendezhető-e a Benes dekrétumok kérdése, és egyenjogúnak számítanak-e Szlovákiában a nemzeti kisebbségek.
Köszönöm szépen, köszönöm a hallgatóknak is.
Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, nem sokára jelentkezünk következő adásunkkal is, addig is eddigi adásaink visszahallgathatóak a honlapunkon. Minden jót kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!